A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket és mai Isten tiszteletünket a 275. énekünknek az éneklésével kezdjük. 275. énekünk az Úristen az én reménységem. Isten igéjét a mai vasárnapon Malakiás próféta könyvéből olvasom. Malakiás próféta könyvének az első fejezetéből, az első 5 versből. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atyafia valai Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. És az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg, és építsük fel a romladékokat, ezt mondja a seregeknek Ura. Ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. A kegyelemnek Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Jól tudjuk, hogy a mindennapok útján járva mi sem kerülhetjük el, hogy ne találkozzunk olyan helyzetekkel, amelyek bizony nagyon nehéznek, sőt, sokszor szinte megoldhatatlannak látszanak. Mi sem kerülhetjük el az előttünk álló akadályokat és próbatételeket. Azokat a helyzeteket, amelyek sok embert a teljes kilátástalanságba és reménytelenségbe juttatnak. Légy áldott, mennyei édesatyánk, azért, hogy nekünk mindig van reménységünk, hogy nekünk mindig van erősségünk, akihez odafordulhatunk, akire odafigyelhetünk, aki elé odavihetjük minden terhünket és minden kilátástalanságunkat, és akitől mindig megkapjuk az útmutatást, a tanácsot. Légy áldott, mennyei édesatyánk, azért, hogy te szüntelenül ott vagy mellettünk, hogy naponként szólítasz meg bennünket a te igéd, a te szavad által. Most is így jöttünk ide ebbe a hajlékba, hogy kiki hozta a maga terheit, a maga kérdéseit és kétségeit, és hozta a maga hálaadását, dicsőítését, és a reménységet, hogy itt mindenre választ talál. Kérünk, Urunk, hogy légy itt most velünk, ezen az Isten tiszteleten áld meg az ige hirdetésének és hallgatásának szolgálatát, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Készüljünk Isten mai üzenetének a meghallgatására a 378. énekünknek a 4. versét énekelve. 378. énekünk 4. verse, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. A felolvasott igerésznek 2 versét olvasom fel még egyszer, Malakiás próféta könyvének 1. fejezetéből a 2. és 3. verseket. Ezekből a versekből így szól hozzánk Istennek szava. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket, avagy nem atyafia valai Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Foglaljuk el helyünket. A a példabeszédek könyvének bölcs tanításai után most egy új ószövetségi könyvnek az olvasását kezdjük meg a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Malakiás próféta könyvét olvassuk. Mielőtt a felolvasott ige üzenetéről gondolkodnánk, előjáróban néhány rövid mondatot szeretnék mondani Malakiás próféta könyvéről általánosságban. Valóban csak néhány rövid mondatot tudok erről mondani, hiszen Malakiás próféta személyéről nem sok mindent ismerünk, amit tudunk akár róla, akár azokról a körülményekről, amelyekben a könyve keletkezett, az mind-mind a könyve olvasásakor tudjuk kikövetkeztetni. Malakiás próféta egyike volt az úgynevezett 12 kis prófétának. A könyve rövid 4 fejezetből áll, de természetesen ez semmit nem von le a fontosságából, sem a könyvének, sem Malakiás próféta szolgálatának. Ebben a könyvben, ugyanúgy, mint minden más prófétai könyvben, arról olvashatunk, hogy a prófétának az volt a feladata, a küldetése, a szolgálata, hogy Isten üzenetét közvetítse a választott nép vezetőinek és tagjainak. Isten üzenete szólt Malakiás próféta által, méghozzá egy egészen egyéni formában láthatjuk ezt ebben a könyvben. 6, mondjuk úgy, vádpont hangzik el a próféta által Isten választott népe ellen egy 6-szor ismétlődő formulának a keretében. Először elhangzik ez a bizonyos vádpont, amely Istennek a szava, amelyet Isten állít a nép elé. És utána erre a vádpontra, mint egy feleletül, elhangzik egy kérdés, és ez a kérdés Isten választott népének a kérdése. A válasz pedig, amely a próféta által szólal meg, az Isten válasza erre a kérdésre. A kérdések azok mindig a kétkedő hallgatóságnak a véleményét fejezik ki, és erre válaszol Isten a próféta által. Ennek a könyvnek a lényegét röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy Isten választott népe a 7 évtizednyi fogság után az Úr ígérete szerint visszatérhetett az országába, arra a földre, amelyet Isten adott nekik. Újjáépíthették a templomukat. Visszatérhettek a régi életükhöz. És amint mindez megtörtént, ez a nép már is kezdett ismét elfeledkezni az ő Istenéről. Valahogy úgy kezdett kimosódni az emlékezetükből a fogságnak a sok megpróbáltatása. Eltűnt a szívükből, a lelkükből az a hatalmas vágyódás, amelyet ott idegenben éreztek a hazájuk, a templomi szolgálatuk, a maguk vallása után. Kezdtek ismét visszatérni ahhoz a régi élethez, amely miatt ez az egész fogság, a megpróbáltatás, az elhurcolás, az idegenben leélt évtizedek kimérettek rájuk. Valahogy kezdtek elfeledkezni arról, hogy mit tett értük velük az Isten. Kezdtek elfelejtkezni arról, hogy milyen kegyelmes volt az Úr, hogy meghallgatta az ő imádságaikat, könyörgéseiket, siralmaikat, amelyek a fogságban hangzottak el, és szabadulást ígért nekik, és be is teljesítette ezt a szabadulást. Mintha mindez nem is történt volna meg. elfelejtkeztek az Isten nevének a dicséretéről, az Úr nevének a tiszteletéről. Mondjuk ki, ez a nép ismét hálátlanná vált. És a hálátlanságuknak a legékesebb bizonyítéka ebben a párbeszédben található fel. Az Úr azt mondta nekik, Malakiás próféta által, szerettelek titeket. És nem véletlenül mondta múlt időben ezt a mondatot. Én úgy gondolom, hogy mérhetetlen nagy szomorúság van ebben a mondatban. De a választott nép nem érezte meg ezt a szomorúságot, hanem szinte olyan gúnyosan visszakérdeztek, hogy miben szerettél minket. Hogy teheti fel az a nép, amelyet Isten, és most nem csak a fogságból való szabadulásra gondolok, hanem egész addigi története során Isten már annyi jóban részeltetett, annyiszor szabadította meg őket a legnehezebb helyzetekből is. És akkor ez a nép egy ilyen kérdést tesz fel, miben szerettél minket? Én úgy gondolom, hogy ez egy újból és újból visszatérő emberi kérdés. És ezért olyan fontos, nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Sok minden történik velünk az életünk során. Nagy megpróbáltatások, nagy fájdalmak érhetnek bennünket, de ugyanakkor áldások és örömök is. És bizony sokan vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy az életük eseményeiből keresnek választ erre a kérdésre. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ha minden jól megy az életemben, ha minden rendben van körülöttem, ha minden úgy történik, ahogy én szeretném, ha minden megadatik nékem, amire én annyira vágyom, akkor minden rendben van, akkor szeret engem az Isten. És ezt nagyon gyakran szoktuk is mondani, akár magunkra, akár másokra, hogy szereti az Isten. Ha pedig ennek az ellenkezője történik, ha bajt követ az életünkben, hogyha egymás után szembe találjuk magunkat a terhekkel, a megpróbáltatásokkal, egy-egy betegséggel, akkor pedig hajlunk arra, hogy azt mondjuk, hogy nem szeret az Isten. De továbbmenve azt kell mondjam, hogy nem csak az egyéni emberi életben működik nagyon sokszor ez így, hanem a világ dolgaival kapcsolatban is. Megfogalmazódik gyakran ez a kérdés. Elhangzik, hogy hol van az Isten szeretete az ember iránt akkor, amikor szólnak a fegyverek, amikor csapás után éri ezt a világot, amikor ártatlanok halnak meg, amikor egymást követik a természeti csapások és megpróbáltatások. De vajon tényleg ilyen egyszerű lenne ez a dolog? Vajon tényleg csak erről van szó? Hogyha minden rendben, akkor az Isten szeretetének a jele, ha pedig a megpróbáltatások sújtják az életünket, akkor az Isten elfordult tőlünk. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ilyen egyszerűen megválaszolni, megoldani ezt a kérdést. Ezért olyan fontos, hogy az ige szavaival együtt tegyük fel most mi is a kérdést, hogy miben szerettél minket. Isten válaszol Malakiás próféta által erre a kérdésre, méghozzá szintén nagyon egyéni és érdekes módon nem kezdi el felsorolni a választott népnek, hogy mit tett értük, nem szembesíti őket az életüknek az eseményeivel, amelyek egyértelműen bizonyítják az Istennek a szeretetét, hanem Jákob és Ézsau történetére hivatkozik. Erre emlékezteti a kérdezőket. Avagy nem atyafia valai Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Ha keressük az okát ennek a nagyon kemény mondatban megfogalmazottaknak, hogy az egyiket szerette, a másikat gyűlölte, azt semmi esetre sem kereshetjük a családfájukban, hiszen testvérek voltak, ikertestvérek voltak. És még meg sem születtek, amikor már elhangzott az Úrtól a jövendőlés, amely szerint a kettőjük közül Jákob lesz a nagyobb. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Jákob és Ézsau annak az Ábrahámnak a leszármazottai voltak, akit Isten választott magának. Akit Isten választott a maga tetszése szerint minden nemzetek közül. Annak az Ábrahámnak a leszármazottai voltak, akivel az Úr szövetséget kötött, akinek ígéretet adott, és ez az ígéret volt az örökség. Az örökség, amely így hangzott, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. És ennek egyetlen egy magyarázata volt. Egyetlen egy magyarázata, amely abban állott, hogy e közül a két ember közül melyik hogy viszonyult ehhez az örökséghez, ehhez az ígérethez, amelyet Istentől kaptak. Jákobról tudjuk, hogy távolról sem volt egy makulátlan, becsületes ember. Ismerjük a viselt dolgait, amiket az élete során cselekedett. Nagyon jól tudjuk, hogy az első szülöttségi jogot is csellel szerezte meg. Bizony volt nem is egy kifogásolható és megkérdőjelezhető cselekedete, és így vált ezeknek a nyomán válhatott a birtokosává, annak az ígéretnek, annak az örökségnek, amelyet Isten egykor Ábrahámnak adott. Így lett a birtokosa Kánaán földjének. Kánaán földjénél biztos, hogy volt szebb és jobb terület. Olyan, amelyen több volt a termés, amely nagyobb hozamot jelenthetett az ott élőknek. De Jákobnak csak egyetlen egy dolog számított, mégpedig az, hogy ezt a földet az Úr adta nekik, a választott népnek. Ez a föld az Isten öröksége volt. Éppen ezért akarta annyira megszerezni. Éppen ezért foggal, körömmel ragaszkodott ehhez a földhöz, vagy mondjuk úgy, az örökséghez, az Isten örökségéhez. Nem mentegetni akarom őt, vagy nem igazolni a cselekedeteit, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy Jákob számára mindennél fontosabb volt az Istentől kapott örökség. Isten Ézsaunak is felajánlotta ezt az örökséget, hiszen ő volt az elsőszülött. A törvény szerint jogosan ez az ő öröksége lett volna. Ő azonban lemondott erről az örökségről. Ismerjük a történetet, és az imént is felhoztam, hogy hogy adta el az elsőszülöttségi jogát. És ezzel tulajdonképpen ő maga döntött úgy, hogy Nem kell, hogy lemond erről az örökségről. Önmagát fosztotta meg ennek a mennyei örökségnek minden áldásától és jótéteményétől. De ugyanakkor magára vett ezzel magára és az utódaira egy másik örökséget. Egy sokkal szomorúbb, sokkal terhesebb örökséget, az elvetettséget. A zsidókat és az edomitákat, Ézsau leszármazottait ugyanúgy, ugyanazok hurcolták el fogságra. Ugyanúgy szenvedtek a fogság során, de ugyanúgy vissza is térhettek ők is. Ennek ellenére az egyik nép, Isten választott népe, újjá tudta építeni az életét, felépítette a templomát, és újra ugyanúgy élt, ahogy a fogságra vitel előtt. Az edomiták is hazatértek. Ők is nekiláttak az építkezésnek. Szorgalmasan akarták felújítani a házaikat és az életüket. De minden újból és újból romba dőlt. Azt mondja az Úr, ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg, és építsük fel a romladékokat, ezt mondja a seregeknek Ura, ők építenek, de én lerontom. Ézsau leszármazottai hiába szedték össze a bátorságukat, hiába voltak szorgalmasak, mégsem voltak sikeresek, mert Isten mindent lerontott. És én azt gondolom, hogy ennél elevenebben nem lehet szemléltetni ezt az isteni kijelentést, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Isten irántunk való szeretetének a jeleként ma is felkínálja ezt az örökséget. És én azt gondolom, hogy az igazán nagy kérdés a mi számunkra is az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez az örökséghez. Ehhez az örökséghez, amelyet Krisztus szerzett meg nekünk a maga élete árán, ott azon a Golgotai kereszten, hiszen Isten általa fogadott gyermekeivé, fiaivá bennünket, és mint fiait, örököseivé. Pál apostol ezt nagyon szépen és érzékletesen így fogalmazza meg, azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Van-e ennél nagyobb lehetőség? Van-e ennél nagyobb reménység az Istennek, az embernek a számára? És mégis olyan sokan vannak, akik nem fogadják el ezt az örökséget. Mégis olyan sokan vannak, akik elmennek mellette, vagy éppen találkoznak vele, de azt mondják, hogy nem kell erre, nekem nincs szükségem az életemhez, mert ez értéktelen a számomra. Mégis olyan sokan vannak ma is, akik Ézsauhoz hasonlóan a látható földi dolgok csábításainak engednek inkább, és inkább abban keresik az igazi értéket. Akik azt mondják, hogy nekem csak az a fontos, csak azért fogok küzdeni és harcolni, aminek a hasznát látom itt ebben a földi világban, ami előre jutást jelent nekem, ami különbé tesz itt ebben a földi életben más embereknél. Igen, olyan sokan vannak, akik ma is egy tál lencséért képesek eladni az örökséget, az Istentől nyerhető örökséget. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az embereknek egy része bizony ma is hálátlan. Nem tiszteli, nem dicséri az ő mennyei atyának a nevét, és nem ad hálát azért az örökségért, amelyet mindannyiunknak felkínál. Most elcsendesedve kérjük a mindenható Istent, hogy a lelke által adjon nekünk olyan látást, amely felnyitja a szemünket, hogy ne a hiába valóságok, a mulandó földi dolgok jelentsék az értéket a számunkra, hanem az az egyetlen egy, láthatatlan az emberi szem számára, láthatatlan, de mindennél fontosabb mennyei örökség, amelyet Isten adott nekünk Krisztus által. Hogy lássuk meg azt, amit a Szentírás így foglal össze a számunkra, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.